Szókincse főként ezekre a témákra terjed ki. A szokásos társadalmi csevegésben nem tud részt venni, most is szótlanul hátradől a székében, fekete kávéját szürcsöligíti, és félig behunja a szemét. Vagy talán macskára emlékeztet a kis idegen, mely egyelőre békésen figyeli a madárcsalád csivitelését, repkedését, egyelőre, amíg le nem csap hirtelen. Richard Abernethy örökösei, miután 24 órán át gusztálták a ház berendezését, készen álltak, hogy bejelentsék igényeiket egy-egy emléktárgya, és szükség esetén harcoljanak is érte. Először egy desszertkészlet került napirendre, amelyet éppen az imént használtak a terített asztalon. Nem hiszem, hogy még sokáig élek, mondta Timothy elhaló mélabús hangom. Gyerekeink nincsenek, nem érdemes tehát, hogy felesleges tárgyakkal terheljük magunkat, de érzem okokból kifolyólag szeretném hazavinni ezt a készletet. Még a régi szép napokból emlékszem rá, ma már persze nem divatos, és úgy tudom, hogy desszert készleteknek nincsen értékük, de mégis szeretném. Más igényem nincs is, legfeljebb a fiókos szekrényke a fehér buduárból. Elkéstél, bácsikám, mondta George gondtalan könnyedséggel. Ma reggel már megkértem Ellennén itt, hogy a desszert készletet jegyezze elő a számomra. Timothy arca bíborvörös színt öltött. Jegyezze elő, mit képzelsz? Semmit sem lehet előjegyezni, még semmi felől nem állapodtunk meg. Egyébként mit kezdenél te egy desszertkészlettel, hiszen nem is vagy nős? Megmondom, porcelángyűjtő vagyok. Mégpedig éppen ezt a stílus gyűjtöm, és ez gyönyörű példány. A fiókos szekrény azonban rendben van, Timothy bácsi, az ajándéknak sem kellene. Timothy egy kézmozdulattal félretolta a fiókos szekrény képét. Idalgas George, nem tűröm ezt a modort, valamivel öregebb vagyok, mint te, és én vagyok Richard egyetlen érő férfi testvére. A desszert készlet az enyém. Vedd el inkább a drezdai készletet, Timothy bácsi. Az is szép példány, és meg vagyok győződve, hogy szintén sok érzelmi emlék fűződik hozzá. A desszert készlet az enyém. Ki korán kell, aranyat lel, nem de? Hallatlan. Erről szó sem lehet. Timothy olyan dühös volt, hogy alig tudott érthetően beszélni. Mod éles hangon beleszólt a vitába. Ne izgasd fel a nagybátyát! Az első választás az övé, ti fiatalok csak utána kerültök sorra. Már megmondta, hogy ő Richard fivére, ti pedig csak unokaöccsök vagytok. És még valamit mondok, fiatalember, dúlt-fúlt Timothy. Ha Richard helyes végrendeletet készített volna, akkor én döntenék az egész kastély sorsa felett. Ez lett volna a hagyaték egyetlen helyes formája, és ha nem így történt, nem tudok másra gondolni, mint illetéktelen befolyásra, igenis megismétlem, illetéktelen befolyásra. Timothy csak nem felnyárcolta a szemével unokaöccsét. Botrányos végrendelet, mondta, botrányos! Hátradőlt, jobban mondva a hanyatlott, szívére tette a kezét, és ezt nyerte. Ez nekem nagyon rossz. Kérek egy kis brandit. Miss Gilchrist felpattant, kisietett, és hamarosan visszatért egy pohárkával. Tessék, Abernethy úr, kérem, ne izgassa magát, nem kellene ágyba feküdnie?
Ugyan, miket fecseg?
Timothy egy hajtásra kiitta a brandit.
Ágyba feküdni, amikor az érdekeimet kell védenem.
Mondhatom, George, meglep a viselkedésed, mondta Mod. Nagybátyádnak teljesen igaza van. Az ő igénye az első. Ha szeretné a desszertkészletet, meg fogja kapni. Csúnyább készlet nincs is a világon. Akárki kapja, jelentette ki Susan.
Tartsd a szád, Susan,
mondta Timothy. A zsovány fiatalember, aki Susan mellett ült, felemelte a fejét. Hangja élesebben hangzott, mint máskor.
Ne beszéljen ilyen hangon a feleségemmel. Félig felemelkedett a székéről.
Hallgass, Greg,
mondta Susan gyorsan.
Nekem mindegy.
De nekem nem.
Azt hiszem, helyes lenne, George, ha átengednéd a készletet a nagybátyádnak, mondta Helen.
Szó sincs átengedésről, dühöngött Timothy.
Kívánságot parancs, mondta George, és kissé meghajolt Helen felé. Hiszen nem is akartad igazán, ugye, szólt Helen. George éles pillantást vetett Helenre, majd elnevette magát.
Az a baj, Helen néni, hogy a te szemed túlságosan éles, többet látsz meg, mint kellene. Nem érgelődj, Timothy bácsi, a készlet a tiéd, csak tréfáltam. Én már így szoktam.
Jó tréfa, mondtam ott bosszusan. Nagybátyád szívrohamot kaphatott volna.
Nehogy azt hidd, válaszolta George vidáman.
Timothy bácsi túlél mindnyájunkat. Nyikorog, mint egy öreg kapu, de elszolgál még jó ideig.
Timothy előrehajolt a székében, és drámai hangon jelentette ki.
Nem csodálom, hogy Richard nem bízott benned.
Mi legyen ez, kérem? George jókedve úgy eltűnt, mint elfújták volna.
Mortimer halála után itt járkálsz. Azt remélted, hogy örökébe léphetsz, hogy Richard rád fogja adni a vagyonát, de szegény fivérem hamarosan átlátott rajtad. Tudta, hogy a te kezedből hová kerülne a pénz. Még az is meglep, hogy a vagyonának csak egy részét is ráthagyta. Mert hiszen nem marad meg nálad lóversenykártya, Monte Carlo játékkaszinók, talán még rosszabb helyek is. Richard gyanította, hogy görbe utakon jársz.
George elsápadt a dűtől, és gyanúsan, nyugodt hangon mondta. Vigyázzon a szavaira, annyit mondok.
Nem éreztem eléggé jól magam ahhoz, hogy eljöjjek a temetésre, folytatta Timothy lassan. De Mottól hallottam, hogy Cora mit mondott. Cora mindig bolond volt, de hát ha most az igazat mondta, és ebben az esetben én tudnám, kit fogjak gyanúba.
Timothy, hangzott Mod nyugodt, tekintét parancsoló hangja.
Fárasztó este ez a számodra. Az egészségedre kell gondolnod, nem engedhetem, hogy újból ágynak dőj, menjünk fel a szobádba. Beveszel egy nyugtatót és lefekszel. Timothy és én a desszertkészletet és a fiókos szekrénykét választjuk, Helénkém. Hogy mindig Richardra emlékeztessenek bennünket, remélem nincs ellenvetésed, és másnak sincs.
Pillantása körbejárt a jelenlévőkön, mindenki hallgatott. Mod férje hón alá öltötte a karját, hogy támogassa, egy parancsoló kézmozdulattal elhárította Gilchrist kisasszony segítségét, aki határozatlanul eléjük sietett, és kivonult a teremből. Távozásuk után George törte meg a csendet.
Femme formidable, mondta. Ez pontosan illik Mod nénire. Nem szeretnék diadalmenetének útjába kerülni.
Gilchrist kisasszony ismét leült, feszengette, és ezt mondta.
Mrs. Abernethy mindig nagyon kedves.
Megjegyzésének nem volt nagy sikere. Michael Shane hirtelen felnevetett, és így szólt.
Nagyon élvezem az egészet, mintha családi örökség próbáján lennénk. Mellesleg mondva Rosamund meg én, a szalomban álló Malakit asztalt kérjük.
Azt nem, kiáltott fel Susan, azt én kérem.
Na tessék, mondta George, és a mennyezetre emelte a szemét.
Na összeveszni nem fogunk. Az új kozmetikai szalonom számára kellene az asztalka, mint színfolt, jól hatna. Nagy csokor viaszvirágot állítanék rá, Susan lelkesen folytatta, gyönyörű lenne. Viaszvirágot könnyű találni, de malakit asztalkát nem minden nap lát az ember.
De drágám, mondta Rosamund, pontosan ez az oka, miért mi is igényt tartunk rá. Az új darab számára van rá szükségünk, színfolt, mint nagyon helyesen mondtad, és eredeti stílus. Viaszvirágok vagy kitömött énekes madarak rajta jól fognak hatni a színpadon.
Értelek, mondta Susan, de az én érveim súlyosabbak, mint a tieid. A színpadon elegendő egy festett malakit asztal is. Ugyanúgy hatna. De az én szalonomban csak a valódi állhat. Hölgyeim, hallatszott George hangja. Ezt sportszerűen kell elintézni. Húzzanak sorsot. Vagy rakják ki kártyán. Ez egyébként kiválóan illene az asztalka stílusához is. Susan kedvesen mosolygott. Majd holnap megbeszélem Rosamunddal. Mint mindig, most is teljesen magabiztosnak tűnt. George kíváncsi érdeklődéssel pillantott, hol Susan, hol Rosamund arcára. A Rosamund vonásain távoli bizonytalan érzés tükröződött. Te kire teszel, Helene néni? Kérdezte a fiú. Kilátások egyelőre egyformák, szerintem. Susanna céltudatosabb, de ha Rosamund a fejébe vesz valamit, nincs mese. De kitömött madarakat talán mégsem, mondta Rosamund. Inkább egy nagy kínai vázát, amely lámpa egyúttal, nagy aranyozott lámpaernyővel. Gilchrist kisasszony békéltető beszédbe kezdett. Ez a ház tele van szebbnél szebb holmikkal. Nem kétséges, Mrs. Banks, hogy a zöld asztal remekül hatna új üzletében, még sohasem látta, milyen sikerült darabot. Halompénzt érhet. Természetesen le lehet vonni az értékét a rámeső örökségrészből, mondta Susan. Végtelenül sajnálom, nem így gondoltam, mondta Gilchrist kisasszony zavartan. A ránk eső részből is le lehet vonni, szólt Michael. A viaszvirágok értékével együtt. Nagyon szépen hatnak az asztalon, mondta Gilchrist kisasszony. Artisztikusak, érdekesek. De senki sem figyel Gilchrist kisasszony jó szándékú laposságaira. Greg szólalt meg újból ideges és idegesítő hangján. Susannak szüksége van az asztalra. Hirtelen kellemetlen, aggasztó érzés szállt meg mindenkit. Mint ha Greg szavai új helyzetet teremtenének, Helen gyorsan így szólt. George, te is mondd meg, hogy mit szeretnél, de őszintén, nem úgy, mint a desszert készlettel. George elvigyorodott, s a feszültség alább hagyott. Kissé restelem, hogy úgy rámentem az öreg Timothy bácsira, mondta, de néha hihetetlenül viselkedik. Úgy megszokta, hogy mindig neki legyen igaza, hogy az már beteges. Tekintetbe kell vennie, hogy a Bennet úr rokkant, Mr. Crossfield, mondta Gilchrist kisasszony. Á, hiszen a vén hiponder majd kicsattan az egészségtől, válaszolta George. George-nak igaza van, jelentette ki Susan. Nem hiszem, hogy Timothy bácsinak bármi baja is van. Mi a te véleményed, Rosamund?
Mi?
Van-e valami baja Timothy bácsinak?
Nem hinném. Rosamund szavai bizonytalanul hangzottak, mentegetőzően hozzá is tette, ne haragudjatok, az járt a fejemben. Milyen világítás lenne a legjobb az asztal számára?
Ugye? Mondtam.
Mondta George.
Más nincs a fejébe, a feleséged veszélyes nő, Michael. Remélem, tudod?
Tudom. Mondta Michael zordan.
George élvezettel folytatta. Harc az asztalért. Holnap jön a java. Tökéletes udvariasság, de bősz elhatározottság.
Azt ajánlom, hogy fogadjunk szerintem a bájos Rosamund Győz, aki látszólag engedékeny, de a valóságban ennek ellenkezője. A férjek előre láthatóan a feleségükre tesznek, és Gilchrist kisasszony nyilván Susanra. Igazán, Grassfield úr, eszembe sem jutna. Helen néni? George oda se figyel Gilchrist kisasszony dadogására. A te szavazatod a döntő, ó, ezer bocsánat, monsieur Pontalier, egészen megfeledkeztem. Pardon, Poirot olyan arcot vágott, mint akit álmaiból ébresztettek fel. George habozott, hogy elmagyarázza-e, miről van szó, de gyorsan ellene döntött, a szegény öregfiú egy szót se ért abból, ami itt folyik. Így szólt tehát, ha, családi tréfálkozás az egész. Igen, igen, értem, mosolygott Poirot jámborul. Tehát a te szavazatod a döntő ellen, néni, kinek ítéled a vita tárgyát, Helen mosolygott. Talán magamnak, kedves George. Az idegen vendéghez fordult, elhatározta, hogy változtat a témán. Attól tartok, hogy nagyon unatkozik, monsieur Pontalier. De nem, nem, egyáltalán nem, madame. Nagyon megtisztelő, hogy részt vehetek a családi életben, Poirot meghajolt. Tudnilik, nem tudom magam jól kifejezni, szeretném sajnálatomat kijelenteni, hogy ez a ház gazdát cserél és idegeneké lesz, ez kétségtelenül... nagyon szomorú. Nem. Nem bánkódunk mi nagyon. Biztosította Susan. Nagyon kedves, madám. Szabadjon hozzátennem, hogy tökéletes hely lesz szegény, elhagyott menekültjeim számára. Ilyen menedék, milyen béke. Erre tessék gondolni, könyörgöm, ha a haragos érzések támadnak, amelyek bizonyára fognak támadni. Hallom, hogy arról is szó volt, hogy iskola jöjjön ide, de valami felekezeti iskola apácákkal talán ez a rokonszenvesebb megoldás lett volna a hölgyeim és uraim számára. Nem, szó sincs róla, mondta George. A Szent Mária szíve, folytatta Poirot. Szerencsére van nekünk egy ismeretlen bőkezű támogatónk, aki lehetővé tette, hogy valamivel többet ígérjünk. Majd egyenesen Gilchrist kisasszonyhoz fordult. Azt hiszem, nem tetszik szeretni az apácákat. Gilchrist kisasszony elpirult és zavarba jött. Igazán, monsieur Pontalier, nem szabadna. Úgy gondolom, semmi személyes kifogásom igaz, nem látom be, hogy... Mi értelme van elzárkózni a világtól méghozzá ilyen furcsa körülmények között? Úgy értem, hogy miért van erre szükség, szinte önzésnek hat, persze ez nem vonatkozik azokra, akik oktatnak és támogatják a szegényeket. Az ilyen apácák igazán önzetlen nők és sok jót tesznek. Egyszerűen képtelen vagyok elgondolni is, hogy valaha apácának mennék, mondta Susan. Pedig sokaknak nem áll rosszul, mondta Rosamund. Emlékszel, amikor tavaly a mirákulumot adták? A főszereplő egyszerűen cuki volt. Amit nem értek, mondta George. Mi örömet telnék a mindenhatónak abban, hogy egy csomó nő... középkori öltözékben járkál, hiszen végül is erről van szó az apácáknál. Az a legfontosabb, hogy minél kényelmetlenebb, egészségtelenebb és komikusabb öltözék legyen rajtuk. És ezáltal mindegyforma, mondta Gilchrist kisasszony. Bolondság, de úgy volt, hogy egyszer Mrs. Abernethy-nél majd szörnyet haltam, amikor a kapuban megjelent egy apáca gyűjtőívvel a kezében, mindjárt az a rémképem támadt, hogy ugyanaz az apáca, aki Lichett Szent Mary-ben keresett fel szegény Lanskenetné halála után. Beképzeltem magamnak, hogy ez az apáca az üldözőm. Azt hittem, hogy az apácák párosan járkálnak, ha gyűjtenek, mondta George. Emlékszem egy detektív regényre, amelyben ez vezette nyomra a mesterdetektívet. Most csak egy volt, szegezte le Gilchrist kisasszony. Talán takarékoskodniuk kell,
tette hozzá bizonytalanul, de különben se lehetett ugyanaz az apáca. Az egyik valami templomi orgonára gyűjtöttem, ez pedig egészen másra, úgy rémlik gyerekek számára.
De hasonlítottak egymáshoz, ugye? Kérdezte Hercule Poirot.
Hangja elárulta, hogy a kérdés érdekli. Gilchrist kisasszony feléje fordult.
Igen, azt hiszem ez rémített meg. A felső ajka, mintha csak bajsza lenne.
Igen, azért futott végig a hideg a hátamon. Úgyis eléggé ideges voltam. Eszembe jutottak a háborús történetek. Atlácák, akik nem is nők, hanem egy törnyös nácik, vagy az ötödik hadoszlop tagjai. Nagy bolondság volt a részemről. Később magam is rájöttem erre.
Az apáca ruha. Kitűnő állöltözék, mondta Susan elgondolkozva. Eltakarja a lábat.
Úgy áll a dolog, mondta George, hogy az ember rendszerint nem veszi alaposan szemügyre azt, akivel beszél. Ezért mondanak a tanúk olyan hajmeresztően különböző dolgokat a bíróságon. El sem hinnétek. Az egyik magasnak ír le valakit, a másik alacsonynak, soványnak, kövérnek, szőkének, feketének, ruhája sötét, ruhája világos, és így tovább. Rendszerint mindig akad egy megfigyelő, akiben meg lehet bízni, de az ember nem tudja, hogy melyik.
Másik furcsa dolog kapcsolódott be Susan, hogy az ember néha váratlanul belenéz a tükörbe, és nem tudja, hogy ő maga az. Éppen csak ismerősnek tetszik. Az ember azt mondja magának, ezt jól ismerem, és aztán hirtelen rájön, hogy ő az.
Még furcsább lenne, ha az ember valóban önmagát látná, nem pedig a tükörképét, mondta George.
Miért? Kérdezte Rosamund, akit láthatóan kíváncsivá tett a beszélgetés.
Nem érted?
Senki sohasem látja magát úgy, ahogyan mások látják őt. Mindenki csak a tükörben láthatja önmagát, vagyis fordítva.
És ez különbség?
Persze, mondta Susan gyorsan. Kell, hogy különbség legyen, hiszen az arc két fele nem egyforma. Különböző a szemöldök, különböző a száj, mely az egyik oldalon felfelé, a másikon talán kissé lefelé görbül. Hát még az orr, amely sohasincs pontosan a középvonalban. Mindjárt bebizonyítom. Ha kapok valakitől egy ceruzát, a ceruza előkerült, és Susan kinek az orra mellé tartotta. Először az egyik, aztán a másik oldalon. Mindenki nagyokat nevetett, hogy milyen eltérő szöget zár be a ceruza az orrszárnyal az arc két oldalán. A légkör jelentősen megenyült, a rossz kedv mindenkiről eltűnt. Itt nem Richard Abernethy örökösei ültek együtt, hogy felosszák egymás között az elhunyt holmiát, normális, vidám hétvégi társaság a vén kastélyban. Csak Helen hallgatott. Lélekben máshol járt. Hercule Poirot sóhajtott egyet, felállt és udvarias jó éjszakát mondott a háziasszonynak.
Helyesebb végképp elbúcsúznom, madám. Vonatom holnap reggel 9-kor indult el, szabadjon most megköszönni minden kedvességét és vendégbarátságát. A kastély átvételét majd elintézzük Monsieur Entislel, persze úgy, hogy önöknek minnyájuknak megfeleljen.
Az időpont minnyájunk számára közömbös, mondta Helen. Az én számomra is, Monsieur Pontellier, mindennel elkészültem, ami miatt lejöttem a kastélyba.
Utazik Ciprusba?
Igen.
Helen Abernethy arcán gyenge mosoly játszadozott.
Poirot így szólt. Madame örül, ugye? Nem sajnál elutazni?
Amiért elhagyom Angliát, vagy a birtokot?
Igen, elhagyja a kastélyt, nem sajnálja?
Nem, nem.
Nem jó a múlton csüggeni. Az ember ne tekintsen folyton hátra.
Ha nem muszáj.
Poirot ártatlanul pislogott, majd mentegetőzve futotta végig a pillantása az udvarias arcokat, amelyek körülvették. Néha a múlt nem múlik el, hanem mellettünk marad, mint ha azt mondaná, még nem végeztél velem. Susan kétkedően felnevetett, Poirot így szólt.
Abiem, én komolyan gondolom, igen.
Úgy gondolja, mondta Michael, hogy a menekültjei miután megérkeznek ide, nem tudják majd teljesen elfelejteni a szenvedéseiket?
Nem gondoltam a menekültekre.
Ránk gondolt, drágám, mondta Rosamund, Richard bácsira, koranénire, a baltákra és hasonlókra. Hirtelen Poirot felé fordult, igaz?
Poirot kifürkészhetetlen arccal tekintett vissza rá, majd így szólt.
Miből gondolja, madám?
Mert tudom, hogy maga detektív, ezért van itt. Az Ensemob, vagy minek nevezte, tiszta kitalálás. Ugye, detektív úr?
A hangulat hirtelen rendkívül feszültté vált. Poirot azonban egy pillanatra sem vette le a szemét Rosamund bájos és nyugodt arcáról, majd elismerően meghajolt.
Éles látása a bámulatra méltó, asszonyom.
Ne így, mondta Rosamund.
Londonban egy vendéglőben valaki megmutatta önt, hogy kicsoda, és én nem felejtettem el.
És mindeddig említést sem tett erről.
Úgy gondoltam, hogy így viccesebb lesz, mondta Rosamund.
Michael hangján hallani lehetett, hogy alig tudja tűrtőztetni magát.
De drágám!
Poirot most először mozdította meg a fejét, s a férfira pillantott. Michael haragudott. De mintha ezen kívül gyanakvás is ült volna a vonásain. Poirot szeme lassan mindenkin végigvándorolt.
Susan bosszankodott és éberen figyelt.
Gregory, mint egy magába roskadva ült, Gilchrist kisasszony bambán nézett, szája kinyílt. George, mintha ugrásra készen várna a fejleményeket. Helen ideges és letört. Az adott helyzetben a sok különböző arckifejezés normálisnak volt tekinthető, Poirot. Szerette volna, ha egy szempillantással előbb látja ezeket az arcokat, amikor a detektív szó elhagyta Rosamund ajkát, mert most az arcok már elkerülhetetlen mások lettek. Az öreg detektív meghajolt, mintha a nyelvtudása megjavult volna.
Igen, mondta, detektív vagyok.
George Cressfield arcán újra megmutatkozott a dühös indulat jele. Elsápadt orra valósággal papírfehér lett.
Ki küldte ide?
Azt a megbízást kaptam, hogy folytassak nyomozást Richard Abernethy halálának körülményeivel kapcsolatban.
Kitől?
Ez önnek ebben a pillanatban nem sok köze van, uram, de ugyebár előnyös volna, ha mindenki minden kétséget kizáróan biztos lehetne, hogy Richard Abernethy természetes halállal halt meg.
Persze, hogy így halt meg, ki mondta, hogy nem?
Cora Lansquenet mondta, és Cora Lansquenet maga is halott. Mintha varjóslatú szellő seperte volna végig, és borzongatta volna meg a jelenlévőket.
Valóban, mondta,
mégpedig ugyanebben a szobában, szólt Susan, de én nem hittem.
Nem hitted, Susan?
George Crossfield metszően gyanakvó pillantást vetett a lányra.
Kár alakoskodni.
Monsieur Pontellier eszén nem fogsz túljárni.
Szerintem mindenki hitt Cora néni szavának, mondta Rosamund.
Egyébként nem Pontellier, hanem valamilyen, de milyen Herkules, vagy micsoda.
Hercule Poirot szolgálatára, madame, és Poirot meghajolt.
Senki sem kiáltott fel meglepetésében, senkinek a vonásaira nem ült ki csodálattal vegyes döbbenet. mintha neve senkinek semmit nem jelentene. A detektív szó jobban megriasztotta őket, mint a nagy hírű név. Szabad kérdeznem, milyen eredményre jutott? Kérdezte George.
Kérdezheted, drágám, úgy sem mondja meg, szólt Rosamund. De ha mond is valamit, én el se hinném.
Rosamund az egyetlen az egész társaságban, akit a helyzet szórakoztat. Hercule Poirot pedig fürkészően és elgondolkozva tekint Rosamundra. Hercule Poirot nem aludt jól az éjszaka. Valami izgatta, de nem tudta, hogy mi. Beszélgetések foszlányai, elkapott pillantások, önfelett mozdulatok az éjszaka magányában minden kínzó jelentőséget nyert. Paró az álom küszöbén állt, de nem jutott tovább, alig, hogy elaludna, valami az agyába villan és felébreszti. Festék. Timothy és a festék, olajfesték, az olajfesték szaga. Ez a szag és Entwistle úr a festék és kora. Kora festményei, képes levelezőlapok, kora csalt, nem természet után festett. Elég vissza Entwistle úrhoz valamit mondott, vagy Lenscombe mondta, egy apáca, aki Richard Abernethy halála napján jött a házhoz, bajuszos apáca, apáca Timothy birtokán és Lichet St. Mary-ben, mindent összevéve túlságosan sok az apáca, Rosamund ragyogó apáca a színpadon. Rosamund, amint azt mondja, hogy detektív, és mindenki rábámul. Ugyanígy bámulatta korára azon a napon, amikor kikottyantotta, hiszen meggyilkolták, nem? Miért érezte ekkor Helena Bernetti, hogy valami nincs rendben? Helena Bernetti maga mögött hagyja a múltat. Ciprusba indul Helen, amint csörömpölve elejti a virágtartót, amikor Poirot azt mondja, hogy... De mit is mondott? Mit is mondott? Nem tud visszaemlékezni rá.